rajtaütés. Titti azon a reggelen felvitte magával a messzelátót és a francia nyelvtanát az őrtorony szikla tetejére, hogy keresztül rágja magát a szünidei anyagon. Időnként messzelátójával végig sepert a látóhatárt, de miután semmi sem mozdul, csak a juhok a legelőn, letette és újra a könyvhöz folyamodott. Je tue il. Már meglehetősen jól ment, de még mindig összekabarta az ave, avié és avien alakokat, s végképp elvesztette a reménységét, amikor az ő, őt, őm és őrt került a sor. Rajé, akinek nem volt szünidei feladata, és szerette volna a Titti halászni megy vele, vigyázva viperákat keresett. Rövidesen megunta, fölmászott az őrtorony tetejére, s levetette magát Titti elé. Fölvette a messzelátót. Egy gőzöst figyelt, amíg el nem tűnt. Aztán a hangás vidék túlsó szélét nézte, ahol az Amazon folyóvölgye felé lejtett. Né csak, maradj csendben, nincs ott semmi. Je, tu, il, de van. Nous, eux, vous. A csoda, vigyen el, Roger, most ellapoztam. Egy vörös sapka, mint a piros pók, mászik nagy sebesen fölfelé. Titti elvette a messzelátót, és egy pillanattal később a francia igék erre a napra feledésbe merültek. Az Nancy vagy Peggy? Igen, ott egy másik sapka is, két piros sapka. Messze vannak egymástól. Azt hiszem, kúsznak a páfrányok között. Milyen szamarak, hogy nem veszik le a piros sapkát? Gyere, Roger, ne állj fel. Kúsz hátrafelé a széléig, és aztán ereszkedj le. Én megyek előre. Biztos figyelnek. Ne tudják, hogy észrevettük őket. Szerencs, hogy nekünk nincs piros sapkánk. Hadd nézzem meg még egyszer. Titti odaadta a messzelátót. A francia nyelvtant a fogai közé fogta, hogy mindkét keze felszabaduljon, és lecsúszott a szikla szélére. Gyere, Roger, add ide a messzelátót, vigyázz! Roger, aki eddig hason feküdt a sziklán, most megfordult. A lába megjelent a szikla peremén. Addig ficánkolt, amíg a térdei is felbukkantak. Félig már a levegőben lógott, és lábaival támasztékot keresett a sziklafalon. Titti megreszkírozta, hogy esetleg rúgást kap, megfogta az egyik lábát, és alkalmas helyzetbe hozta. Egy másodperc múlva Roger már baj nélkül lejutott a földre. Legyen köztünk és köztük a szikla, mint elválasztó fal. Siess! El kell csípnünk John-t, mielőtt felvonul a tóhoz algebrát magolni. A hangok között bukdácsolva, már másztak is le, négy kézláb csúszva a fecskevölgybe. Azután talpra ugrottak, s rohantak a sátrak felé. John óra előtte nyitott algebra könyvvel éppen avval volt elfoglalva, hogy három műlegyet erősítsen a horokra. A bot már fel volt szerelve, s ott állott neki támaszva Peter Duck barlangjának. Susan előtt viszont füzet és ceruza feküdt. Földrajzot tanul, de fél szemmel a fazekat figyelte. John azt javasolta, utaljon ki mindenkinek egy-egy porció kemény tojást. Sajnos a víz a fazékban nagyon lassan akart felforni. Gyorsan, gyorsan! Kiáltott Titti már messziről. Jönnek? A réten át? Láttuk őket, sipította Roger, mindkettőjüket. Én vettem észre a piros mici sapkájukat. Bujkálva jöttek, hogy ne vegyük őket észre. Milyen távolságra lehettek? John fölcsavarta a zsineget a kezére, s visszatette a kosárba a többi halásszer szám közé. Még elég messze vannak a hangás szélén. Vajon futja -e még az időből? Út a dolog volna, ha sekint se bent nem volnánk, amikor rajtunk ütnek. Még jó messze vannak tőlünk, egész biztos, hogy elkészülünk addig. Vel, ti ketten fogjatok neki a sátrak lebontásának, a kormányos meg én az alatt felderítő útra megyünk. Gyere, Roger, versenyezzünk, mielőtt belekezdenél, vezényelj. Sátrakat bonts, és akkor mind a ketten együtt startolunk. John és Susan felkapaszkodtak fecskevölgy meredek lejtőjén, és eltűntek a szemek elől. Roger meg Titti pedig rávetették magukat a sátrakra, megoldották a köteleket, felszedték a sátorszögeket, szétszedték a kis bambusznádrudakat, és összehajtogatták a kis halvány krémszínű sátorlapokat. Összecsavarták a hálózsákokat, aztán keresztbe hajtva a fenéklapot, belerakták és összesodorták egybe a sátorlapokat, a hálózsákot és a bambuszrudakat. Minden csomó sátort szöveket beletettek a maga kis vászon zacskójába, és minden zacskót belegyömöszöltek a csomag közepébe. Titti lett volna elsőnek készen, de sajnos kifelejtett egy szöveket, és így újra elő kellett halásznia a kis zacskót, hogy beletehesse. Kifulladva letelepedte Kiki a maga batyúja tetejére, és ott szuszogtak, míg John és Susan rohanva vissza nem érkeztek a táborba. Még elkészülhetünk, lihegték. Csak azért nincs veszteni való időnk. De mi legyen a papagájjal, matróz? Egy hangot se fog hallatni. De azért a biztonság kedvéért letakarom a kalickáját. Ugye, Polly, nem veszed rossz néven? 10 perc se telt bele, s a fecskevölgyi tábornak hűlt helye volt. Csak Susan tűzhelyének kormos kövei jelezték, hogy itt valamikor emberek tanyáztak és tüzet raktak. Susant bízták meg azzal, hogy még egy utolsó pillantással körültekintsen a tábor helyén. Benne aztán igazán meg lehetett bízni, hogy észreveszi, ha valami kint felejtődött. Egy törülköző csak ugyan ott száradt még egy hangabokron. Gyorsan fölkapta. Mást aztán igazán nem talált. Valaki hangosan súgta háta meket. Siess gyorsan! Kormányos még egyszer utoljára körülnézett az elhagyott völgyben, azután csatlakozott a többiekhez. Abban a percben ő is bent volt Peter Deck barlangjában. John helyre igazította a széttolt hangabokrot a barlang bejárata előtt. A nyílás eltűnt. A barlangban meggyújtottak egy szál gyertyát, abban a lámpásban, amely a sziklás fal egyik oldalában lévő kis gírbe-gurba polcon állott. Titti és Roger ott ültek a batyújukon a lámpás alatt, és már is visszafojtották a lélegzetüket. Az élelmiszert tartalmazó bádok szelencék csinos piramisban ott emelkedtek a farakás mellett. A farakás tetején állott a papagáj kalickája, letakarva sötét takarójával. Amint a kormányos szeme kicsit hozzászokott a halvány pislákoló gyertyafényhez, azonnal észrevette, hogy Titti jó munkát végzett. A főzőedények ott állottak katonás sorban a horgászóbotok, amelyek az imént még a farakásnak voltak támasztva, most egyik sarokba kerültek, és nem álltak senkinek sem az útjában. Azt hiszem, Peter Duck kedvét lelné benne, mondta Titti, hisz a barlang, mintha csak erre volna teremtve. Kormányos úr, mondta John kapitány megelégedéssel, miközben hátrafordult a keskeny bejárattól. Mindenki kitűnő munkát végzett, a legénység nagyon jól fegyelmezett és szakképzett. Osszon ki fejenként egy-egy porció csokoládét. Semmi szükség, Roger, hogy mocorogj. Kint hagytam egy csomag csokoládét, éppen erre való tekintettel. Ott van a dobozok tetején. A hangok kísértetiesen kongtak a barlangban. Köszönöm szépen, amit Kiki suttogott, amikor a porcióját átvette. Még a suttogó előtt is olybá tűnt, mintha idegen hang lenne. És amikor egy félig üres kekszes doboz lecsúszott a piramis tetejéről és leesett a kőpadlóra, mindenki úgy összerázkódott, mintha robbanást hallott volna. Pszt, intette őket csendre John. Már egészen közel lehetnek. A barlangban nem hallatszott be egyéb a külvilág zajából, csak a patak csopogása. John lehasalt a földre, fejét a küszöbre hajtotta, de úgy, hogy a bejáratot elborító hanga egészen eltakarta. A kezével jelt adott a többieknek, hogy csöndbe maradjanak. Néhány percig egy nesz se hallatszott, csak Polly élesítette csőrét a pálcikáján. Sípjel verte fel hirtelen a kísérteties csöndet. Ezt nem csak Johnnak, de valamennyiüknek meg kellett hallaniuk, mintha pontosan a fejük felett harsant volna, majd egy második, ugyanolyan éles, de ez már a völgy másik oldaláról. Azután vad üvöltések. Örök hűség a fruskának, a fruskának, hangzott egyszerre két különböző irányból. Utána guruló kövek dübörgése, lábak topogása, újabb hosszú, néma csönd, amit végül is Nancy kapitány tört meg, közvetlen a barlang közelében. Összetöröm a bordáimat, hát ezek hová a csodába tűnhettek, nyomuk veszett. Hangjukon érződött a megtöbbenés és tanácstalanság. Hisz azt mondtad, hogy láttál valakit az őrtornyuk tetején. Úgy rémlett. De most hűlt helyük, úgy látszik, tovább költöztek a táborral. Talán ők is valami kavarodásba keveredtek. A barlangban senki se lélegzett a papagájon kívül. Újra Nancy hangja, meg egy kő koppanása, amit visszaejtettek a földre. Ejnye, nézd csak! Itt nemrég még Susan tüze lobogott. Nagy sietségben kellett, hogy eltakarítsa. Nincs hamu a tűzhelyen, és a kövek mégis olyan forróak, hogy alig lehet őket kézzel érinteni. A parazsat beledöntötték a patakba. Észrevettek bennünket, septiben eloltották a tüzet, és azután fogták magukat, és elinaltak. Lehetetlen, hogy észre nem vettem volna őket, ha patkó öböl felé vették volna útjukat. Egész idő alatt, amíg megkerültem a völgyet, állandóan szemmel tartottam azt a pontot, ahol a patak eltűnik az erdőben. Well, hallatszott újra Nancy hangja, biztosan felmentek a pisztrángos tóhoz, ahol Jim bácsi meséje szerint azt az óriás halat fogták. De mi a csodát csináltak a sátrakkal, meg az egész cókmokkal? Kutya nehéz munka lehetett. Összetöröm a bordáimat, ha nem az. John valamit firkált egy darab papírra. Ott feküdt közvetlen a barlang bejáratában, és annélkül, hogy megmozdult volna a helyéről, hátraadta a papírt. Susan egy hang nélkül átvette tőle, és a gyertya láng elé tartva kibetűzte. Susan most megmutatta Tittinek. Titti lábujjhegyen oda lopódzott a papagáj kalickájához, lemelte a farakásról, a takaróval együtt odavitte Johnnak a barlang szájához. Megérintette John vállát, az hátra nézett és észrevette a kalickát. Erre félre gurult a bejárat elől, hogy helyet csináljon. Titti a kalickát szorosan a bejárathoz állította, úgyhogy minden beszüremlő fény egyenesen a kék takaróra esett. Kint újra Peggy hangja. Már el is vagyunk késve. Gyere, trappoljunk, nem mehettek messzebb a tónál. Sietős léptek a patak mentén a fürdő medence irányába. Most, suttogta John. Titti levette a kék takarót a papagáj kalickájáról. Szép, Polly! Kiabált a meglepett papagáj. Mikor pedig Titti gyorsan újra ráborította a takarót, olyan dühösen rikoltott, mint az erdei papagájuk, amikor dúlnak, fúlnak, és nem mint a szelidített madarak, akik egy csomó szót, sőt, az egyszer egy foszlányait is tudják. Hol vannak? Hallatszott Nancy hangja. A papagáj hangja, mintha itt egész közelről hallottam volna, így Peggy hangja. Azt tudom, te szelidített vadkecskát, persze, hogy közelről, de hol, hol? Valahol eldukadták a papagájt a hanga közé. Másszunk fel az őrtoronyba, és onnan tekintsük át a terepet. Ez életed eddigi legjobb ötlete. Onnan megláthatjuk őket, akárhol bujkálnak is. Cuppanás. Mintha valaki elcsúszott volna a patakban átkelés közben. Azután kövek gördülése, amint a fruskák, felrohantak a völgy túlsó oldalán. John még várt egy pillanatig. Aztán vigyázva széthúzta a hangát a barlang nyílása előtt. Tiszta a levegő, gyertek gyorsan! Egy szempillantás alatt már valamennyien kint pislogtak a napsütésben. Fél pillanat, mondta Susan. Elfelejtkeztem a tüzelőről. Visszabújt a barlangba, s ölében egy halom tűzifával tért vissza. Egy csomó száraz levelet is hozott magával a tűz felélesztéséhez. John a hanga bokrot helyre igazította a bejárat fölött. Van nálam gyufa. Susan a tűzhelyhez sietett, és egy pillanat múlva már minden készen állt a tűzgyújtáshoz. A többiek letelepedtek a tűzhely köré, mintha egész nap el sem mozdultak volna mellőle. Susan lángra lobbantotta a száraz leveleket. Hatalmas füstgomoly csapott fel, Titti újra lehúzta a takarót a papagáj kalickájáról, és a papagáj igyekezett behozni mindazt, amit az imént elmulasztott. Hangos, szűnni nem akaró rikácsolásba fogott, felsorolta az összes általa ismert szavakat, abban a sorrendben, ahogy azok az emlékezetébe jöttek. Szép Polly, Polly papagáj, kettő, kettő, kétszer, Polly, kettő, kettő, kettő. Aztán egy újabb rikoltás. A fruskák elképet ábrázott a tekintet vissza a völgy peremére.